Isten igéjével köszöntöm a gyülekezetet. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha megindul is a föld, és hegyek omlanak a tenger mélyébe, ha háborognak és tajtékoznak is vizei, és tombolásától megrendülnek a hegyek. Isten tiszteletünknek a megáldása és a megszentelése jön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz, örök Isten. Amen. Isten tiszteletünknek a kezdetén a 66. Zsoltárnak az első versét énekeljük el, fennállva maradva. A 66. Zsoltárunknak első versét énekeljük, így kezdődik. Örvendj egész föld az Istennek, és énekelj szép zengéssel. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, hallgassátok meg, hogyan szól hozzánk Istennek szent igéje ezen a mai vasárnapi délelőttön, mert olvasunk a János evangéliuma 14. részének 15-től 27-ig terjedő verseiből, hogy hogyan szól hozzánk Istennek szent igéje a János evangéliuma 14. részének 15-től 27-ig terjedő verseiből. Isten igéhez méltó figyelemmel és alázattal hallgassátok meg.
Az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok, még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki elfogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám. Én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Azt mondta neki Júdás, nem az Iskáriótes, Uram, miért van az, hogy nekünk akadott kijelenteni magadat, és nem a világnak? Jézus így válaszolt. Ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, azt pedig én, az atyám is szeretni fogja, és elmenjünk hozzá, és nála maradunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én igéimet, az az ige pedig, amellyel hallottok, nem az enyém, hanem az atyái, aki elküldött engem. Elmondom ezeket nektek, amíg veletek vagyok. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ akarja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is gyügedjen, hallottátok, hogy én megmondtam nektek.
Hallottuk Istennek írott és szent igéjét, gyertek, válaszoljunk rá és imádkozzunk együtt.
Istenünk, mennyei atyánk, magasztalunk téged, hogy hálát adhatunk neked. Imádunk téged Jézus Krisztus győzelméért, szabadításáért. Magasztalunk, Urunk, hogy örülhetünk az Úrban az elmúlt héten is, és valljuk, hogy imádattunk azért is méltó Te hozzád, mert a gyülekezet közösségében is boldogok lehetünk, hiszen egy nagy gyülekezeti közösségként, intézmény és gyülekezet, idős és fiatal lehetünk veled együtt, és hallgathatjuk szavad. Élvezhetjük azt a nagy kiváltságot, hogy a jelenlétedben megnyugodhatunk akkor is, ha az elmúlt hét nem örömet, hanem keserűséget hozott. Talán még most is van békétlenség, keserűség a szívünkben, de Urunk, a Te jelenléted megnyugtat és megbékít. Áldunk, Urunk, hogy megtanítottál már bennünket hálaadással kérni, könyörögni. Köszönjük, amikor meghallgattad imádságunkat, segíts, ha még mindig várnunk kell. Azért imádkozunk, Urunk, hogy a Te igéd most szóljon úgy hozzánk, hogy munkálkodjon bennünk. Kérjük, hogy a bűnbocsánat örömét és a szabadítás békességét is add meg mindannyiunknak. Urunk, nagyon nagy ajándék, ha még egymást is megbántottuk talán, de emberi kapcsolatainkban is lehet békesség és szeretet megújulás. Kérünk Téged arra, kegyelmedből, Jézus Krisztus érdeméért, lelked által hirdettesd a Te igédet közöttünk. Amen.
Istennek a szent igéjét olvasom, és az ő szent lelkének a segítségül hívásával magyarázni kívánom közöttetek a már felolvasott újszövetségi ige szakaszunkból, a János evangéliumának a 14. részéből. János evangélium a 14. részének a 27. versét olvasom, hallgassuk figyelemmel és alázattal. Jézus Krisztus mondja, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Eddig Istennek írott és szent igéje. Kedves testvérek, kedves egybegyűlt gyülekezet, nagyon nagy szeretettel köszöntelek, köszöntünk benneteket ezen a mai intézményi vasárnapon a Sárospataki Református Kollégium gimnáziuma és általános iskolája diák otthonának a nevében. Az is jelzi, hogy elkezdődött az ősz, sőt elkezdődött az iskola, hogy itt van az első tanév, első intézményi vasárnapja, ahol mi a refi gimnazistái szeretnénk bizonságot tenni a hatalmas Istenről, arról az Istenről, aki a iskolánk falain belül is munkálkodik, és akit dicsérítünk, magasztalunk, akit hirdetünk a falakon belül is. Erről az Istenről szeretnénk ma közöttetek bizonságot tenni ige hirdetésben, aztán énekszóban, valamint egy versben is. Hozzátok jöttünk, és ezt sokszor elmondom, talán minden egyes alkalommal, amikor intézményi vasárnap van, egy kicsit haza is. Hiszen ez a templom az iskolánknak az Isten tiszteleti helye, amikor közös Isten tiszteleti alkalmakat tartunk minden egyes hétfőn, vagy akár a tanévnyitó Isten tisztelet, vagy a tanévzáró Isten tiszteletet, vagy bármilyen más olyan alkalmat, ahol együtt akarunk lenni az iskola közösségében, akkor ide Isten házába jövünk azért, hogy megértsük és meghalljuk Istennek az akaratát, akár egy hétre nézve, vagy akár az egész életünkre, vagy egy ünneppel kapcsolatban. Így volt ez a két héttel ezelőtti csütörtöki alkalommal is, amikor külön-külön az általános iskola, valamint a gimnázium volt együtt tanévnyitó Isten tiszteleten, és aztán az elmúlt hétfőn pedig több mint 900 diák és tanár volt itt együtt a templomban azért, hogy az első hétre megértse Istennek az akaratát. Áldjuk és magasztaljuk a mindenható Istent, hogy heteinket és az akár a tanévünket is vele kezdhetjük, és hisszük, hogy ezeken a tanítási napokon, heteken jelen van az ő szeretetével, kegyelmével, az ő bölcsességével, és tényleg meg akarja áldani az esztendőnket. Hogy miért ezt az igét hoztam, a János evangéliumának a 14. részéből a 27. verset, engedjetek meg egyetlen egy gondolatot, hogy elmondjam ezt is. Iskolánkban minden egyes évben van egy úgynevezett éves ige, amit közösen választunk ki azért, hogy a köré fűzzük a különböző alkalmainkat, és azt egy kicsit úgy erősebben a diákjaink, tanáraink szívére helyezve, annak az évnek az lenne az üzenete, amit ilyenkor kiválasztunk. És ebben az évben, a 23-as és 24-es tanévben ezt az igét választottuk, a János Evangélium a 14. részének a 27. verséből, abból is csak egy nagyon rövid kis ige részt, ami így szól: Jézus Krisztus mondja, az én békességemet adom nektek. Ennek az igének a kapcsán szeretnénk az alkalmainkat megszervezni, és szeretnénk tényleg diákjainkat, tanárainkat abban megerősíteni, hogy Jézus Krisztus az ő békességét ígéri ebben a tanévben is, a mi életünkre nézve, a mi életünkben. Különös alkalomkor hangzik el ez a felolvasott ige szakasz, amit hallottatok, a hosszabb ige szakaszt is, ugyanis a János Evangélium a 14. részétől a 16. részig nem más tartalmaz, mint úgynevezett Jézus Krisztusnak a búcsú beszédét. Jézus Krisztus tudja, hogy mi vár rá. Az utolsó vacsorán, mielőtt elfogyasztanák a páska bárányt, páska ünnepén, megmossa a tanítványainak a lábait, mint egy példát mutatva, hogy ők is hogyan cselekedjenek egymással, és aztán leül a tanítványokkal, és elkezdi őket tanítani. Tudja, hogy nem sokára a Gecsemáné kertjében elfogják, megkötözik az áldó kezeket, aztán tövis-koszorút tesznek a fejére, megköbdösik, megverik, megkorbácsolják, majd keresztre feszítik azért, hogy aztán életét adja ezért a világért, értünk, akik most itt vagyunk, és hallgatjuk Isten igéjét, értünk is. Az utolsó szavai ezek földi életében Jézus Krisztusnak a tanítványokhoz. És úgy gondolom, hogyha valaki tudja azt, hogy már az utolsó gondolatokat oszthatja meg valakivel, akár egy haldokló ember, az mindenféleképpen igyekszik a lényegről beszélni. Ha valaki tudja, hogy ez az utolsó gondolat, amit megoszthat azzal, akit szeret, akkor mindenféleképpen összeszedi a mondani valóját, és nem csak úgy általánosságban beszél, hanem valami nagyon fontos dolgot, nagyon lényegre törően osztja meg az ő gondolatait azokkal, akik hallgatják. Hát kedves testvérek, szeretném, hogyha így hallgatnánk mi is a felolvasott igét, és szeretném, hogyha az Isten szent lelkének a segítségül, hívásával így tudnánk értelmezni ezt a 27. verset, a János Evangélium a 14. vers részéből. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Békességet adok nektek. Mit jelent a béke? Mit jelent maga az a szó, az a fogalom, hogy békesség? Diákjaimat megkérdeztem még a tanévnyitó Isten tisztelet előtt, és akkor olyan dolgokat mondtak, hogy a békesség nem más, mint egy igazi nyugalom. Amikor az ember nyugodt, amikor semmi nem tudja megzavarni az ő nyugalmát. Aztán volt, aki azt mondta, hogy a békesség nem más, mint egy fajta biztonság. Amikor úgy érzem, hogy minden rendben van. Amikor úgy érzem, hogy igazából biztonságban vagyok, és nem tudják megzavarni ezt a biztonságot, azt a rendet, ami körülöttem van. Különbözőképpen fogalmazhatjuk meg a békességet, és azt hiszem, hogy mostanában nagyon sokat beszélünk a békességről. Nagyon sok mindent szoktunk megosztani egymással, hogy mennyire szeretnénk ezt a békességet. Mindig fontos az ember számára a békesség. Mindig fontos volt. Úgy gondolom és hiszem, hogy amikor Isten megteremtette az embert, és ahogyan mondja Isten igéje Mózes első könyvében, hogy az ő saját képmására teremtette meg az embert, ebben a képmásban ott van maga ez a békesség is, erre a békességre való vágy. Ezért vágyunk a békességre, ezért akarjuk azt, hogy körülöttünk mindig minden rendben legyen, mindig rendezett legyen, nyugalom legyen, mert ezzel teremtett meg bennünket az Isten. Ádám és Éva egy igazi, tökéletes békességben volt. Aztán a bűneset után ez megromlott, és az ember életébe beköltözik a békétlenség, a nyugtalanság, az aggódás, a rendezetlenség. De mégis vágyunk rá, mert belénk van teremtve az, hogy a békére vágyunk. Aztán, hogyha egy kicsit tovább megyünk, akkor azt hiszem, amiért egyre többet beszélünk erről a békéről, az azért is van, mert hát a szomszédunkban ugye kitört a háború, az ukrán-orosz háború, és azóta különösképpen érezzük, hogy mennyire fontos a béke. Mennyire fontos az, hogy az ember a másik emberrel békében éljen. hogy ne elvegye a másik életét, hanem segítse életre és élni a másik embert, az embertársát. Habár szomszédunkban háború zajlik és dúl, én mégis azt szeretném, hogy ezen az Isten tiszteleten nem mennénk több ezer kilométert azért, hogy megértsük, hogy mit jelent a békesség, hanem itt maradnánk, úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy házon belül. És itt tenném fel a kérdést, hogy az én életemben mennyire van jelen a béke? A te életedben mennyire van jelen a békesség? Családon belül, családod tagjaival mennyire vagy békességben? Házastársaddal mennyire vagy békességben? Gyermekeinkkel, szüleinkkel mennyire tudunk békében lenni? Gyülekezeten belül mennyire uralkodik a békesség gyülekezeti tag és gyülekezeti tag között? És aztán tovább mennénk, hogy intézményeinkben, akár csak a református intézményeinket nézem, mennyire tud jelen lenni a békesség? Mindenki ismeri, vagy nagyon sokan ismeritek a körülményeket, mennyire tud jelen lenni az a fajta békesség, amit Jézus Krisztus itt megígér az övéinek, amiről azt mondja, hogy békességet adok nektek. Azt hiszem, hogyha úgy őszinték vagyunk magunkhoz, és őszinték vagyunk egymáshoz, akkor bizony sokszor keserűen tesszük fel ezt a kérdést. Békesség? Tényleg lenne igazi békesség? Tényleg békesség lenne intézmény és intézmény között? Gyülekezeti tag és gyülekezeti tag között? Családtagok között, házastársak között, gyermek és szülő között? Mennyire van jelen ez a béke? Azt ígéri Jézus Krisztus, békességet adok nektek. Ha körülnézünk és látjuk a körülményeket, vajon tévedett volna Jézus? Vagy egyáltalán képtelen lenne rá arra, hogy tényleg békét adjon? Mert azt hiszem, hogyha őszintén gondolkodunk és válaszolunk erre a kérdésre, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy hát bizony nagyon sokszor nincs meg ez a béke. Nagyon sokszor nincs jelen ez a béke. Nincs jelen ember és ember között, családban, otthonban, intézmények között, gyülekezetben. Olyan sokszor pontosan ez hiányzik. Mi reformátusok áldást és békességet köszönünk egymásnak, és én nagyon sokszor fájdalmasan mondom ki egy-egy ember társamnak, vagy egy-egy embernek, akivel beszélgetünk, hogy talán pont ez hiányzik a legjobban. Minden egyes alkalommal áldást és békességet köszönünk, aztán azt veszük észre, hogy a legtöbbször pont ez hiányzik, a békesség, amit egyébként minden köszönésnél egymásnak kívánunk. Képtelen lenne Jézus Krisztus arra, hogy békességet adjon? Vagy úgy belegondoltam készülés közben, hogy a történelmünk folyamán, amióta kereszténység van, amióta Jézus Krisztus ezt megígérte, volt-e egyáltalán olyan időszaka a történelmnek, hogy a hívő keresztényt azt békén hagyják, hogy tényleg békessége legyen. Belegondolhatunk az első keresztény üldözésekben, aztán, hogy ma is a világban több ezer keresztényt börtönöznek be, vagy ölnek meg naponként Közel-Keleten, Ázsiában, és Európában sem nagyon lehet már Isten nevét szájunkra venni. Ön Európában élünk, ahol ha egy miniszter kimondja a Bibliának az igazságát, akkor bíróság elé kerül, sőt, börtönbe kerülhetne. Hol van az a békesség, amit Jézus Krisztus ígért a tanítványainak? Békességet adok nektek. És aztán tovább megy Jézus, és itt fogjuk megérteni, hogy egyáltalán nem tévedett, sőt, neki van erre hatalma, hiszen azt mondja folytatásképpen, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. És itt van a titok. Amikor azt mondja Jézus, hogy békességet adok nektek, akkor azt mondja, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom, ahogyan a világ adja. Az én békességemet, az enyémet. És ezt kellene nekünk megérteni keresztény embereknek. Hogy Jézus Krisztus nem egy általánosságban véve ad békességet, hanem az ő saját békességét adja, amit csak ő tud adni. Ezt a békességet senki nem tudja adni, egyedül csak Jézus Krisztus. Nem úgy adom, ahogyan a világ adja. A világ milliárdokat költ azért, most is, ebben a pillanatban is, hogy békesség legyen fegyverekre. Fegyverekkel békét teremteni. Nem megbeszélni, nem leülni, nem elmondani, mit szeretnék én, és vajon mit szeretsz te, hanem fegyvereket gyártani, milliárdokat költeni azért, hogy aztán majd ezekkel a fegyverekkel békét teremtsünk. Én a Ceausescu diktatúrában nőttem fel, nem mondhatnám, hogy nem volt békesség. De az a békesség, az csak zsarnokoskodással, az csak egy diktatúrával előállított békesség volt. Mindenki rettegett, csak kívülről volt egy igazából mutatott békesség, de az nem az a békesség volt, amit Jézus Krisztus ígért. Mert a világ így próbálja megszerezni a békét, zsarnokoskodással, parancsal, fegyverrel, ami egy külső és egy pillanatnyi békét ad az embernek. És aztán jön Jézus Krisztus, azt mondja, én másféleképpen akarom adni. Az én békességemet akarom adni neked. Bármilyen helyzetben vagy most, bármilyen békétlenség zavarja meg a nyugalmadat, azt mondja Jézus ma neked, az én békémet akarom adni számodra. Hogy ez mit jelent, és milyen Jézus Krisztusnak a békessége? Tanítónyitó Isten tiszteleten azt a történetet hoztam a tanítványok elé, a tanítványaim elé, amikor is Jézus Krisztus Márk evangélium 4. részében olvasható, meg a többi evangéliumban is megtalálható, amikor Jézus Krisztus arra kéri a tanítványokat, hogy evezzenek át, hajózzanak át a Galilei-tenger másik partjára. És aztán beülnek a hajóba, és azt olvassuk, hogy hirtelen nagy vihar támad, egyre nagyobb a szél, egyre nagyobbak a hullámok, a hajó egyre jobban megtelik vízzel, a tanítványok elkezdik kimerni a vizet, egyre jobban félnek, és aztán hirtelen, hogyha egy filmet néznénk, és látnánk ezeket a tanítványokat, ahogyan szenvednek ott a viharban, hirtelen, mintha az operatőr áttérne egy másik képre, és azt látnánk, és az ige is erre tér rá, és Jézus Krisztus pedig a hajó hátuljában aludt egy vánkoson. Ez az igazi béke. Amikor egyre nagyobbak a hullámok, amikor egyre nagyobb a szél, a hajó egyre jobban tele van vízzel, és valaki ott a hajó végében, mindezen körülmények ellenére alszik egy vánkoson. Az atya parancsára indult el, mert mindent az atya parancsára tett, és tudta, hogy át fog érni a túlsó partra. Elfáradt, de nyugodtan alszik. A körülmények ellenére is szívében békesség. És ezt akarja adni Jézus neked ma. Ezt ígéri Jézus Krisztus nekünk ma. Minden körülmény ellenére békesség. Sose fogom elfelejteni, még nagyon fiatal lelkipásztorként egy haldokló asszonytestvért kellett meglátogassak Pácinba. Tudtuk, hogy nem sok van hátra, ezért siettem is, de tele voltam félelemmel. Mit fogok mondani? Sose voltam ilyen helyzetben. Mit fogok mondani ennek a haldokló idős asszonynak? Hogyan fogom tudni biztatni? Mit fogok imádkozni? Hogyan fogok vele együtt imádkozni? És amikor beléptem, ott feküdt az ágyon, emlékszem, hogy rám nézett, biztos vagyok benne, hogy megérezte a félelmemet, vagy látta rajtam az arcomról sugárzó félelmet. Rám mosolygott, pedig tudta ő is, hogy nem sok van már hátra. Rám mosolygott, és azt mondta, tiszteletes úr, ne tessék félni. Ne tessék félni, én tudom, hogy hova megyek. Sőt, várom, hogy odaérjek. Várom, hogy meglássam azt az Urat, aki megváltotta az életemet. Hogy szemtől szembe lássam azt a Krisztust, aki annyira szeretett, hogy életét adta értem. Ne tessék félni, én nem félek, sőt, várom, hogy találkozzak vele. És aztán volt egy csodálatos beszélgetésünk, imádságunk, és úgy jöttem el, hogy igen, Jézus Krisztus békessége. Minden körülmény ellenére. Bármilyen betegség, a gyász, vagy kilátástalanság ellenére is, mert az ő kezében vagyok. A mindenható, gondviselő atya kezében vagyok, mint gyermeke Krisztusban. és ezért nincs okom arra, hogy féljek, nincs okom arra, hogy békétlenségben legyek, mert ő azt ígérte, hogy a vihar ellenére is az ő békességét adja nekem. Ezért tudja azt kérni, amit kér aztán ennek a versnek a végén, ezért ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Kedves testvérem, kedves testvérek, nem tudom, hogy milyen helyzetben vagytok éppen most, ezen a mai napon, hogyan jöttetek ide, de Jézus Krisztus, hiszem, hogy ma nem véletlenül ezzel az igével állított meg, és ezzel az igével biztat bennünket. Merjünk minden nap a mi Urunkra és megváltónkra tekinteni, a békesség fejedelmére, ahogyan fogalmazza az Ószövetség, és nevezi Jézus Krisztust, tegyük kezébe az életünket, ne csak ezt a mai napot, és higgyük el, nincs okunk arra, hogy nyugtalankodjunk, nincs okunk arra, hogy féljünk, hanem Krisztus békességével szembenézhetünk mindazzal, ami előttünk van. Legyen az ő békessége a mi békességünk, gyertek csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, sokszor a nagy szavaknak tűnnek azok a dolgok, hogy nincs okunk félelemre, meg nem kell nyugtalankodni. Mégis most ebben akarsz bennünket megerősíteni, Úr Jézus Krisztus, hogy te valóban adsz olyan békességet, te valóban tudsz adni olyan békességet, amely nem a világ békessége, nem egy kívülről erőltetett békesség, hanem egy belső nyugalom, a te békességed. Szükségünk van rá. Látod külön-külön mindegyikünk életét, ismersz bennünket, és tudod, hogy mennyire vágyunk erre a békére. Kérünk téged arra, hogy hadd tudjuk elvenni tőled ezt a békét. Hadd teljünk meg ezzel a békességgel, úgyhogy benned hiszünk, úgyhogy rád bízzuk, nem csak a mai napot, hanem egész életünket. Segítsél bennünket ezzel a békével tovább menni. Hadd vigyük ezt a békét otthonainkba, vigyük a családunk tagjai közé, vigyünk a munkahelyünkre, vigyük oda, ahová küldesz. Ezzel a békességgel járjunk ebben a világban, hiszen erre hívtál el, ezért küldesz ki a világba. Így kérjük a te békességedet, így kérjük a te vigasztalásodat azoknak, akik gyászban vannak, fájdalmat hordoznak. Te légy a betegekkel, légy az ő gyógyítójuk, ha előtted kedves, légy azokkal, akik egyedül vannak, árvák, özvegyek, légy az ő közösségük. Készíts el a következő hétre, áld meg a következő hét minden egyes percét, ne hagyj el, hanem vezessél bennünket. Nem magunkért, egyedül Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgassál meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának a szeretete és a Szentléleknek a közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.
Istentiszteletünk záró éneke a 728. dicséret. Első, második és harmadik versét énekeljük. Az első verse így kezdődik: rád tekint már hitem, megváltom Istenem a Golgotán.